ehhez olvasom még a Krónikák első könyve 28. fejezetének 20. versét, amely helyről így halljuk Isten üzenetét. Ezek után Dávid azt mondta fiának, Salamonnak, légy erős, légy bátor és cselekedj, ne félj és ne retteg, mert az Úristen, az én Istenem veled van, nem hagy cserben és nem hagy el, amíg be nem fejezed az Úr háza szolgálatához szükséges valamennyi munkát. A gyülekezet foglalja helyét. Szeretett testvérek, apa és fia. Durván 3000 évvel ezelőtt egy 19 éves fiatalember, Salamon hallgatja az apja Dávid király intéseit és útmutatását, biztatását. Izrael összes vezetőjének, fő és mellék embereinek jelenlétében tart egy nagy beszédet Dávid király, kifelé megy már az életből, és utódjárak Salamonnak ezt mondja, mindenki előtt odafordul hozzá, ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel. Téged választott ki az Úr, hogy házat építs szentélyül, fogj hozzá, az én Istenem veled van, és nem hagy el, amíg be nem fejezed mindazt a munkát, amit az Úr házában végzett szolgálathoz szükséges. Ez aztán egy életindító mondat. Alacsonyabb volt az átlag életkor akkor, és korábban váltak éretté az akkori fiatal emberek, de hát akkor is ezt hallani egy 19-20 éves fiatalembernek. Salamon nagyon jól tudta, hogy az édesapja Dávid miken ment keresztül. Milyen volt az élete Dávidnak. A család legkisebb fiaként Elemúziát vitt a hadseregbe behívott fivéreinek, aztán néhány perc múlva egyetlen jól célzott parittya lövéssel megfordította a háborúnak, a filiszteus zsidó háborúnak a kimenetelét. Góliát történetéről van szó. Aztán egy másik oldalát ismerjük meg. Csodálatos énekei, imádságai nekünk is itt vannak, jó néhány belőle a Zsoltárok könyvében, és a lant pengetése, vagyis hangszeres játéka miatt kinevezik Saul király fő terapeutájának. Mert kiderül, hogy ha játszik és énekel, akkor a király megnyugszik. Aztán tovább folytatódik az élete, kiderül, hogy Dávid nem csak a parittyával tud bánni, hanem a csatatéren komoly harcok között is megállja a helyét, olyannyira, hogy a király Saul féltékeny lesz rá, és egy láncsadobással majdnem a falnak szegezi. Bujdosnia kell, menekül egy hajléktalan bujdosó csapatával. Mennek tovább a történetek, folynak tovább az események, és ő lesz ténylegesen már a trónon Izrael királya, és ekkor már eszébe jut, házat, szentélyt kellene építeni annak az Istennek, aki gyerekkorom óta vigyáz rám, megőriz, botlásaimból is fölemel, házat kell neki építeni. És érdekes, hogy Isten azt mondja, nem, te háborúskodó ember vagy, és sok vér tapad a kezedhez. Nem te, hanem a fiad fog majd házat építeni nekem. Ide érkeztünk. Itt bekapcsolódunk a történet sorozatba. Dávid elmondja Salamonnak, a fiának, igen, ezt hallottam az Úrtól, ez lesz az életed, a királyságod első és talán legnagyobb programja. Te építed meg a jeruzsálemi templomot. Dávid, az apa, ezt az örökséget hagyja körülbelül 20 év körüli fiára, és azt mondja, hogy te vagy az Úr választottja, te Salamon. 7 évig épül a templom, és a többi kiegészítő építménynek még 13 évet kell adni. 20 év alatt épül fel a templom komplett épület együttese. A gondos tervrajzokon, leírásokon, építőanyagon, szakembereken kívül, mert ezeket biztosította Dávid király, mi kellett még ehhez? Egyetlen dolog, egy ígéret. Dávid királyon keresztül, az apán keresztül mondja el az Úr Salamonnak. Így mondja Dávid, az Úristen, az én Istenem veled van, nem hagy cserben és nem hagy el, amíg be nem fejezed mindazt a munkát, amely az úrházában végzett szolgálathoz szükséges. Hú, nem tudom, ti hogy vagytok vele, testvérek, én nagyon szeretnék egy ilyen ígéretet. Egy ilyen konkrét ígéretet. Milyen biztosak lennénk a saját dolgainkban, hogyha tudnánk, hogy na most az Isten velem van, nem hagy cserben, és nem is fog elhagyni, amíg be nem fejeztük. Mit is? Mit kell befejezni? Azt a szolgálatot, amit ő adott. Legutóbb, tegnap előtt, péntek délután beszélgettem valakivel arról, ami az életük kenyerének javát már megevő embereknek örök és visszatérő, majd egyre fontosabb, aztán a legfontosabb kérdése. Meddig élek még, és miért élek? Meddig élek, és miért élek? Az Istent ismerő és a benne bízó embereknek erre nem lehet, egész egyszerűen nem lehet más válasza, mint az, ami most éppen ebből az impozáns bibliai nagy jelenetből, a királyi intelemből hallunk. Addig van dolgunk ezen a földön, amíg be nem fejeztük az Úristentől kapott szolgálatunkat. Salamonnak az építkezés befejezéséig Isten garantálta a jelenlétét. És azt, hogy nem hagyja cserben, hogy vele lesz. Na és mi van utána? Hát utána vagy kap egy másik megbízást, vagy nem. Ez az Isten hatásköre. Honnan tudja meg? Ez is egyszerű. Nincs más dolga, csak az, mit hallott az apjától, hogy keresse és megértse, majd teljesítse a következő, mindig a következő, csak a következő Úrtól kapott szolgálatát. Mit mondott a fiúnak Dávid? Ha keresed, figyeljétek a feltételes módot, ha keresed, megtalálhatod. De ha elhagyod őt, akkor félreállít téged végleg. Ezek szerint fordítsuk meg a mondani valót. Istent elhagyni annyi, mint nem keresni őt. Ha nem keresem az Istent, akkor elhagyom. Isten úgy tűnik, hogy aktivitást vár azoktól, akikkel megértette magát, hogy ő van. Akikkel akármilyen kicsit is, de megsejtette a jelenlétét, a létezését. Az emberbe, a születésétől kezdve minden emberbe bekódolta magát a mindenható Isten. Mindenki keresi Istent. Mindenkinek hiány érzete van nélküle, még annak is, aki a legjobban tagadja. Nekik is hiányzik Isten, csak rettegnek attól, hogy Istennek nevezzék. Azt tagadja, aki tagadja őt, akit tagadni kell, mert van. Ugye értitek a logikai kimenetét ennek? Amiről nem tudunk, azt nem tagadjuk. Akiről nem akarunk tudni, de tudjuk, hogy van, azt az Isten nem kereső ember szídja, aki nincsen, azt nem kerülik el, az nem háborít fel bennünket. Isten ellenségei azt az Urat átkozzák, akinek a jelenléte, akinek a tanítása provokálja őket, provokálják a benne, az Isten tagadó emberben is létező jót. Minden emberben ott van a jó. Csak idegesíti, hogy ezt a jót ki akarja hozni belőle az Isten. Bibliai példák, Jézus a legjobb. A gadarai megszállottak, ördögtől megszállottak, megérezve Jézus gyógyító szeretetét, tehetetlenségükben utálják a szeretetet, de tudják, hogy ez segít rajtuk. Tehetetlenségükben így üvöltenek, mi dolgod velünk, Istennek fia. Nem tagadják őt, hanem rákiabálnak. Mi dolgod velünk, Istennek fia. Azért jöttél, hogy idő előtt meggyötörj minket. Meggyötörj? Igen. Az ördögi lélek az kínzónak érzi az isteni közeledést. Aztán a másik, ördögöktől irányított lélek a zsinagógában, a legszentebb helyen esik neki Jézusnak. Jézus tisztaságának. Az ő jóságára rátelepedett, őt gonoszul irányító lélek, a beteg ember lelke a zsinagógában kiállt belőle. Azért jöttél, hogy elpusztíts minket. Megrettentek az ördögök. Jézusban jön a szeretet. Mi ez a szeretet? Ők ezt nem ismerik. Azért jöttél, hogy elpusztíts minket. Tudom rólad, hogy ki vagy, az Isten szentje. Hoppá! Az Istent el nem viselő ember azt mondja, tudom, ki vagy, az Isten szentje. És még egy példa, amikor a beteg lélektől gyötört fiút odaviszik Jézus elé, így olvassuk az evangéliumban, Márk evangéliumában, hogy a beteg lélek azonnal megrázta a fiút, úgyhogy az a földre esve fetrengett és habzott a száj. Szomorú, szörnyű, félelmetes festményeken és mozgófilmeken, híradókon, ugye filmhíradókon is rögzített emlékeink vannak arról, hogy az Isten jelenlétét érzékelők habzó szájjal, magukból kifordulva ordítoznak, csapkodnak. Volt nekünk is, magyaroknak, volt nekünk is ilyen uralkodónk, ilyen művészeink, ilyen irodalmáraink, ilyen pártvezetőink. Káromló lelküket aztán az Isten kegyelme Szentlélekre cserélte, mert ő bármikor megteheti. Nos, te keresed az Urat. Keresed-e az Urat? Ha nem, vigyázz, hogyha nem, akkor éppen elhagyod. Ha nem keresed őt, akkor éppen elhagyod. Ez történt szegény Salamonnal is. 19 évesen remekül indul az élete. A leggazdagabb templomépítő izraeli királyról azt olvassuk később, hogy Salamonnak a szívét vénségére más istenekhez hajlították a feleségei, 700 első rangú felesége volt és 300 ágyasa, és szíve nem volt teljesen az Istenéjé, az Úré. Apja Dávid miatt Isten annyira szerette az apját, hogy miatta ennek az Istentől elfordult embernek, Salamonnak nem kellett megérnie a büntetését, de halála után az akkori Közel-Kelet leggazdagabb országa, mert Salamon Izraele volt a leggazdagabb ország, még Egyiptomnál is gazdagabb, ketté szakadt. Lehet-e borzalmasabb egy jól induló uralkodásnak a végénél, mint az, hogy ketté szakad az ország? Keresel-e engem? Kérdezi az Úr ma reggel. Engem keresel, vagy csak a társaságot, az eseményt, vasárnapi istentisztelet, nagyon jókat szoktak ott mondani. Keresel? Kérdezi Isten. Azért jöttél ide? De jó. Hidd el, hogy az Úristen örül a legjobban annak, hogy itt vagy. De jó, hogy itt vagy, de hogyan keresel? Ugye úgy, mint uralkodása első két évtizedében, míg fel nem épült a templom, míg össze nem gyűlt az a rengeteg bálványt hozó, magával hozó feleség, ugye úgy keresel engem, mint Salamon. Az milyen volt, Uram? Salamon hogy keresett téged? Úgy, ahogy Dávid megmondta a fiának. Szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel. Hú, képzeljétek el, hogy nektek kéne elmondani a definíciót, hogy milyen az, hogy teljes szív, és milyen az, hogy készséges lélek. Megmondjam, én sem tudom. De az ember elolvassa azt a régi héber szöveget, ha már megtanítottak bennünket a teológián, egy kicsit hozzá tudunk nyúlni, kiszótározva rendesen a részletet, kiderül, hogy a régi szöveget, Dávid és Salamon héber nyelvét visszaadva, ez pontosítva így hangzik, hogy a teljes szív az békés szív. Salém, a salom szóból van. Békés szívvel, és benne örömet találó lelkesedéssel. A készséges lélek az a benne örömet találó, de szép a mi magyar nyelvünk, lelkes edés. Lelkesedéssel. Megérkeztünk. Ezért jöttünk ide ma reggel, kedves testvérek. Azért, hogy ne égedjetek meg a kifejezéstől, egy frontális ütközést, ne is egyet, négy frontális ütközésben legyen részünk. Frontálisan ütközzünk az Isten négy kérdésével. Mondom, az első. Tudatosítjuk-e Istent a ránk bízott lelkekben? Dávid elmondta a fiának, hogy mit bízott rá az Isten. Te tudod-e, hogy rád bízott az Úristen valakit? Hát persze, hogy tudod. Tudod is, hogy ki az. Tudod, hogy kik azok. Ő tisztában van vele, hogy miért él ezen a földön. Ő tudja. Tisztában van vele, hogy a megszépített, általad is jóváhagyott tisztátalanságban tengeti az életét? Vagy tudja, hogy van valami más is? Egyre sikeresebben, de lelkében egyre vékonyodva él, vagy pedig betegebben, de ezzel párhuzamosan lelkében csordultig meggazdagodva. Második csattanás a velünk szemben érkező Szentlélek forgalomban. Hisszük-e azt, hogy reggel, mondjuk maradjál is, azért kelünk fel mosolyogva, vagy nem mosolyogtál? A depresszió határát súrolja a mostani lelki állapotod? Mindegy, azért keltél föl, még ha önsajnálattól is kergeted magadat, mert az Istennel van dolgod? Bármilyen állapotba keltél föl, az Isten idehozott. Ide akartál jönni. Valamit nem tudom mi az, de te tudni fogod, vagy már tudod. Valamit meg akar csinálni az ő hatalmas, bocsánat a szóért, mega vállalkozásában, és abban szerepet kaptál. Tudjátok, milyen jó így felébredni? Itt is fáj, meg ott is fáj, tényleg nekem is, de az Isten használni akar. Csak ezért kaptam a ma reggelt. Azt sem tudom, hogy végigérem el a napot, lehet, hogy nem. De kaptam egy napot az Istentől, hogy végrehajtsam a feladatomat. Azért ébredtünk föl. Én ezt hirdetem a néhány nap múlva, szeptember elején majd a 101. életévét betöltő kedves gyülekezeti tagunknak, aki már régóta nem tud eljönni hozzánk. És én azt hiszem, hogy ugyanezt hiszem az egyetlen napot élt nővéremmel kapcsolatban is, ráemlékezve. Azért született meg 7 évvel előttem az a kis egynapot élt kislány. Azért vittünk ki a sírjához legutóbb debreceni temetőben Levendulát, azért ültettünk el, mert a kis beteg egynapos életével valamit üzenni akart a szüleimnek. Valamit üzenni akart nekem, mindannyiunknak, akik tudunk róla. Isten az egy nappal is elvégeztette vele azt a feladatát, amit mi 40, 50, 90, 100 évig fogunk elvégezni. Akkor is teljes volt az élete. És ezt üzeni a még élő és egészséges nővéremnek is. Salamon herceg rájött, hogy neki beszélő Istene van. Neki van útmutatója, az, aki atyán, királyon, Dávidon keresztül elmondatja azt a szerepet, amit neki adott, amit neki szánt a fiúnak, Salamonnak. És te, kedves testvérem, azért vagy ma itt, éppen ebben a templomban, mert a Kelek útja nem törődömségében, vagy elkényelmesedett megállapodottságodban, magadat utáló elkeseredettségedben is, bármilyen állapotban, tudd meg, hogy Isten játékosa vagy. Nem hiányozhatsz az isteni csapatból. Az életed 30, 50, 90 éves meccsére berendezett küzdőtéren ott vagy, és nem hiányozhatsz onnan. Isten már a puszta jelenléteddel kezdeni akar valamit, aztán, hogyha esetleg ennek az igehirdetésnek a hozadékaként keresed is őt, akkor majd megtudod, hogy mi a dolgod. Megtudod, hogy mire vagy jó. Ha szomorú állapotban vagy, akkor elmondja Isten, hogy mire vagy még jó. Mire kell lesz még neki. Sőt, megérteti veled, hogy miért vagy egyedül álló az Isten térképén. Ott kell lenned azon a ponton, azon a helyen, mert ott neked van dolgod. Az ő dolgát te végezheted el. Olyan nincs, mint te, mert téged csak azért teremtett, hogy azt tedd, amit ő kíván végrehajtatni veled. Hogyha benne vagy ebben a meccsben, az Isten játékában, szent játékában, akkor az ő akaratát keresve aktív leszel, hogyha nincs kedved, akkor passzívan is adja neked a napokat az Isten, hogy értsd meg a feladatodat, de békétlen leszel és öröm nélküli. Nincs mások háta, de elmondom a két ütközés még. A harmadik szent ütközés az Isten lelkének kíváncsiságával. A következő, érted-e már, hogy keresztényként a ma itt lévők esetében református módra Istent keresni, az nem passzivitás. Az soha nem passzivitás. Tudod-e ezt? Erre könnyű felelni, ha a saját késztetésed hatására jöttél ma ide, de most az elmúlt negyed órában, 20 percben is eszedbe jutott, hogy hú, jobb lett volna máshová menni, akkor a vallásos kötelességedet teljesítetted. Nincs rá semmi szükség. A vallásos kötelességre nincs szükség. Mert nem a Jézus iránti kíváncsiság, szomjatlanság, szomjúság miatt indított útnak ő Alsóvárosból, Tarjánból, Belvárosból vagy Újszegedről. Ha csak a magad kívánságának engedsz, akkor innen mondom a szószékről, ne gyere el többet. Akkor lehet, hogy jobb, ha máshol töltöd az időt. Ha szomjas vagy Jézusra, akkor gyere, mert hív és meg fog elégíteni. Az ő igéjével, kijelentésével. Nem én, hanem Dávid és Salamon istene, és az ő istenének az emberei, mi úgy várunk Istenre, mint akik kíváncsiak rá. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi a következő teendünk, vagy az, hogy milyen legyen a folytatás abban, aminek a kezdetén, a közepén, vagy a vége felé, a befejezés előtt állsz. A kíváncsi ember pedig minden, csak nem passzív, és nem érdektelen. Ostromolja a megbízást adó Istent. Istenem, mondd már, szívesen csinálom, mondd, hogy a következő mi legyen. Salamon immár Isten felelős szolgájaként páratlan lehetőséget kapott az Úrtól, később olvassuk majd, bármit kérhetett tőle. Mindig ez a szó összetétel jut eszembe, Isten adott neki egy bianco csekket. Dávid, vagy Salamon, írj rá bármit, és a tiéd. Emlékeztek, hogy élt vele? Egy dolgot kért, bölcsességet ahhoz, hogy kormányozhassa a népét. Bölcsességet kért. Azt kérte, amit királyként nem hagyhatott ki. Király lettem az Isten akaratából, igen, Mi kell a királysághoz, egy ország vezetése, ahhoz mi bölcsesség. Uram, ezt kérem. És ráadásul még sok mindent megadott neki, de tudta azt, hogy az ő, az egész népnek a jóléte, a boldogulása azon múlott, hogy hogyan intézi az ország ügyeit. Ó, kedves testvérek, mennyi minden múlik azon, jobban tudjátok, mint én. Mennyi minden múlik azon, hogy ilyen vezetők vannak-e az államok élén. Az Istentől kérik el a bölcsességet. Túl sok ez nekem, Uram. Ha nincs a te bölcsességed, akkor nem is csinálom, de add a te bölcsességedet. Ott vannak-e az államok élén? Ott vannak-e a gyülekezetben? Ott vannak-e a református egyház vezetőségében? Ott vannak-e az oktatási intézményekben, óvodától egyetemig, akik Istentől kérnek bölcsességet? Ott vannak az igazgatói irodákban? Ott vannak a család fejeként? Istentől kérek bölcsességet. Ott van a házasságban? Istentől kérünk bölcsességet. Van még valami? Ja igen, a negyedik. A negyedik dolog, a negyedik ütközési pont. Elfogadod-e Isten szemüvegét? Nem az enyémet, Isten szemüvegét, az isteni dioptriát, látást, fókuszálást. Elfogadod-e azt, amin keresztül az Istent gyalázó, vagy vele szemben közönyös embert is annak látod, akiért, úgy, mint érted, pontosan úgy, mint érted, Jézus szenvedett és meghalt. Ha így tudsz tekinteni a világra, az egész világra, arra a haragosodra is, aki most eszedbe jutott. Ha így tudsz tekinteni a világra, a világban téged nyaggató, megkeserítő ellenségeidre, akkor volt miért felkelned ma. Akkor dolgod van. Volt miért felkelned ma, és lesz miért felkelned holnap, akkor te, kedves testvérem, igen, te vagy az, aki kereste, aki megértette, és minden gyengesége, minden indulata ellenére teljesíteni akarja az Isten akaratát. Holnap után nemzeti ünnepünk lesz. Adjunk hálát ezzel a megértéssel. Felhozta őseinket az Úr idáig, a Kárpát-medencéig, de azért, mert terve volt, és azért élünk még itt, mert még mindig terve van velünk. Azért maradtunk meg. És te is személyesen, te is része vagy aznak az elhívott nemzetnek, Isten országának a kőművese, a tetőfedője, a kivitelezője vagy. Keresd és találd meg a helyedet ott, ahová téged rendelt az Úr. Ma az új kenyér bizonyosságával az Isten adja nekünk, mindennapi kenyerünket már ad meg nekünk. Olvassuk hálát adva, halljuk a jelentésekben az évre, egy évre való kenyérhez valót megadott nekünk bőségesen, aratás után a Szentlélek Isten, ami Urunk, gondviselő Atyánk. Így kíván megerősíteni minket, most is itt az Úr asztalánál, az ő gondviselő kegyelmében. Fogadjuk el tőle. Amen.